feleséghez foglalni, még várakozunk, mert még nem mindenki fejezte be az ebédet. Testvérek, addig hadd mutassam be, itt van egy ilyen kis elvihető lap, hát az egész elvihető, antigenderista eskü. Szent X. Pius a múlt század elején antimodernista esküt írt. Hát, kár volt elhagyni. Még az előttem felszentelteket, Pál atya, aki most házfőnökünk ott, 3-4 évvel előttem szentelteket, még mielőtt elindultak volna szentelésre, térden állva a magiszter kezébe letették ezt az esküt, hogy az Anyaszentegyház hitében tanítok a nagy zsinatok határozatait, és hogy semmit nem tanítok, amit az Úr Jézus nem tanított, a katolikus Anyaszentegyház jóvá nem hagyott, alávetem magamat a tanító hivatalnak, stb. Nagyon fontos volt ez. Elmaradt. Most egy másik, egy modernebb, antimodernista esküt kellene letennünk, senkit nem kényszerítünk rá, olvassuk el, és ha meg vagyunk győződve, akkor egyszer ezt imádság formájában tegyük meg. Lehet esetleg közösségbe is. Testvérek, azért a legnagyobb veszély a mai különböző romboló ideológiák között ez a gender ideológia, amely le akarja építeni az embert és egy újat felépíteni. Tehát nem fogadja el azt, hogy valaki férfi vagy nő, hanem hát ő választ nemet, és most már 40 fajta nem van. Ez betegség. Itt most nem arról van szó, hogy van, mindig is volt homoszexualitás, leszbikusság, lehet gyógyítani. Megölnék, aki ezt kimeri mondani bizonyos országokba. Most értesültem arról, hogy tavaly vagy tavelőtt nyáron Balaton partján valahol egy megfelelő üdülőben, ahol volt ilyen terem, titkosan meghívott szülőket, politikusokat, papokat, tanárokat, stb. Hívtak össze, és ott egy német professzor tartott elől előadást, hogy ez kialakulhat. Ugye a kamasz gyereknek még van bizonytalan sok minden, és hogyha rossz hatás éri át, akkor de gyógyítható. Minden esetben mögötte nem szexuális kérdés van, hanem más. Valami olyan, hogy kicsit lányos volt. Hát egy fiú az lehet lányos, az nem azt jelenti, hogy homoszexuális. És hát úgy kirekesztették a kamasz fiúk, durván. És ez egy olyan sérelmet, vagy az apjától kapott ilyen, olyan sérelmet okoz neki, hogy mindig ő közéjük akar igazán tartozni, az ő szeretetükre pályázik. És ki lehet mutatni, hogy mögötte minden esetben ilyen történetek vannak, és gyógyulnak. Na most ez a professzor nem mert ezt meghirdetni, mert megmondta, hogy ha hazamegy Németországba, és megtudják, hogy ezt az előadást megtartotta, rengeteg, hogy mondjam, egy szociológiai felmérése, nagyszerű eredményekkel, akkor őt azonnal kirúgják az egyetemről. Hát hol van itt akkor a szabadság? Tehát itt azokról nincs szó, aki homoszexuális, valahogy ide jutott, vagy leszbikus, gyógyítható, nem a másságot kell tisztelni, hanem őt szeretni. És a másságon meg segíteni, mert a másság lehet olyan is, hogy mondjuk rákos daganatom van. Hát akkor rákos daganatomat nem szeretik, vagy nem tudom, még kleptomániás vagyok, az a mániám, hogy lopok. Hát akkor ezt nem kell tisztelni, hanem gyógyítani, de őt szeretni kell. És hát ott van is egy könyv, azért az megjelent, hogy Nikolózi. Érdemesen el felírni, főleg atyáknak, meg tanároknak, Nikolósi. Ha beütik az internete, én nem internetezem. De minden lényeges dologról tudok, mert a testvérek ezt nekem kinyomtatják, ami kell. És akkor ráérek gondolkodni. De olyan nincs, hogy én az egész világot, és mi történt, azt tudjam, mi a nyavajának. Tehát ez, hogyha beütik, biztos meg lesz. Én ezt a könyvet valakitől megkaptam, egy tanár, paptanártól, megdöbbentő gyógyulások sorozata van. Gyógyulások sorozata, és amiket ott leír. A másik viszont azért ilyen tömegbe ezt lehet kelteni is. Tehát lehet kamaszokat rosszul befolyásolni. És hát ez nem elítélés kérdése. Hát őket épp úgy kell szeretni. És a lelki atyuk lehet, aki vezeti őket, hogy tisztán éljenek és gyógyuljanak. Igen. Na most, kedves testvérek, ebben el kell kötelezni magunkat, mert Nagyon érdekes dolog az, amikor megjelenik egy új magyar szó, egy új formája egy igének. Például egy ilyen szó az, hogy érzékenyíteni. Hát ilyen eddig nem volt. Mert emögött egy új cselekvés van. Olyan filmeket gyártani, előadásokat tartani, olyan reklámokat nyomni, hogy az embereket lassan érzékenyé tegyük olyan dologra, aminek ellenállnának. Úgyhogy amire szavazni kell, akkor már megszavazzák. Először csak az, hogy ó, hát persze, hát elfogadjuk ezt is, azt is, stb. És belemennek ebbe a játékba. Na most hát főleg pedagógusoknak, szülőknek itt ellen kell állni. Ilyen nincsen. Tehát ugye azt is erőtették még az előző kormány, hogy megjelent az, hogy óvodába is, hogy hát azért nem okvetlenül kisfiúnak kell fiús szerepet adni, kislánynak lány szerepet, és azt mondta egy óvónémi, hát hogyha mi lakodalmas játszunk, akkor a kisfiú lesz a vőlegény. Normális. De már ez az érzékenyítés, hogy ebbe beleviszik. Nagyon sötét. Most testvérek, itt miről van szó? A házasság lerombolásáról. Kinek érdeke ez? Egy nagyon sötét hatalom. Lejáratták először a szüzességet, celibátus, mindent, azzal nem lehet lejáratni, hogy sok gyarló pap meg szerzetes volt, mint ahogy nem lehet lejáratni azzal a házasságot, hogy sok gyatra házasságban élő volt a világ kezdete óta. Attól ez az isteni intézmény még ragyog, és nincs más. De hát ezért legyünk nagyon érzékenyek, ebben ne menjünk bele. Ezért adom ajándékba ezt a anti-genderista esküt. Na hát rátérve a harmadik előadásban, ennek azt a címet adtam, hogy egyéb. Tehát kérdések erről arról. Három személyemet érintő kérdés, ugye szerzetesek az eredeti név helyett miért választanak rendi nevet? Ma már tulajdonképpen megtarthatja a nevet, nem mi választottuk, akkor úgy adták régen. Most választhat egy nevet. Miért adtak új nevet? A Balázs nevet nem választottam, de igen, megerültem neki. Azért, mert a beöltözéssel, én azzal, hogy szerzetes lettem, azzal utánozták a keresztséget. Új ruha, gyertya, új név. Ez azt jelenti, hogy elérkezik örökfogadalomra, akkor az nem egy fakultatív másodállás, hanem hogyha én megtöröm a fogadalmakat, elhagyom a rendet, akkor a keresztségem tört meg. Tehát az örökfogadalom azt jelenti, hogy én ott tudok keresztény lenni. Vigyázzunk! Persze, lehet újra tervezés. Élek még, az Úristen kegyelmet adhat, de meg apostázia. Hogy aki pap, hát most megunta, vagy mit tudom, hát ő is keresztény. Nem. Szent Pál azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ez a jaj, ez azt jelenti, hogy akkor elkározok. Tehát Saulnak, akiből Pál lett, be kellett futni a római birodalmat és prédikálni a végig, mert akkor nem üdvözül. Ezt nem tanítják sokszor a szemináriumokba. Ez nem egy fakultatív másodállás, és nem olyan, hogy mi egy felsőbbrendű keresztények vagyunk tőletek, nem. A gyöngéket választja ki. Mert ha mi bent lennénk családba, feleséggel, munkahelyek, stb., mi lehet, hogy nem lennénk jó keresztények. Ezért kiemel az Úristen. A gyengéket választja ki. Tehát, aki szerzetes, az egyszerűen csak keresztény. A pap is keresztény. Fölszenteltsége is a kereszténységből nő ki, hát az az alap. Na most hát ezért adtak új nevet is. Ugyanakkor a zsinat után megjött egy ilyen tendencia, hogy hát akkor éppen a keresztségben kapott nevet nyugodtan viselheti, mert erről van szó. De azért a mi provinciánkban megvan az, hogy új nevet adunk, mert nem szeretem, ha valaki azt mondja, hogy Barsi atya. Borzódik a hátam. Nem, én Balázs atya vagyok. A Barsi az a családnév. És ugye a piaristáknak a Görbe atya, meg nem tudom, Farkas atya. Tehát nálunk pedig egy Balázs van, egy János van, egy nem tudom én Pál van. Tehát megtartottuk ezt a szokást. Annál is inkább, mert édesanyám, ...nak volt egy csúfneve leány korában, és mindig úgy bosszantott, mindig be kellett diktálni az adatokat, és mondta, hogy édesapja neve Barsi Pál, a anyja neve Balázs Julianna, és akkor őt elnevezték Barsi Balázsnak. És épp ezt a nevet kaptam, nem mindegy. Na, aztán Hát, és a vezetékneve meg Teixler volt, mert édesapám sváb ember, német ember. Bonyhád Varasdon 14 gyermek született a családból, 4 kicsikorában meghalt, 5 nagynéném volt, és hát ugye 4 nagybátyám, édesapám, tehát 10 voltak testvérek. Nem is tudott magyarul, hanem eljöttek ebbe a gazdag parasztfaluba, Siógára, hogy megtanuljanak magyarul, egy mélyen vallásos család. És egyik országgyűlési képviselő is lett az egyik, vagy mindenképpen Telekinek a barátja, nagy cserkész, és mondta, hogy magyarosítsatok. És akkor Tegzes lett mindegyik. Édesapámnak meg nem tetszett, hanem felvette édesanyám nevét. Mikor döntött el a Balázs atya a hivatását? 3 évesen. Én akkor azt mondtam, hogy pap szeretnék lenni. Szerzeteseket később láttam, a plebánián szám üzött 2 orsai tanővét civilbe. És azt fogott meg, hogy amikor eljött a kis hóra, akkor latinul felálltak, és elimádkozták latinul a zsolomát. Hogy valami az életükben abszolút volt. Tehát úgy látszik, nem én döntöttem, hanem jó Isten. Balázs atya milyen helyzetben érezte Isten segítségét? Haldokolva. Egyszer sikerült. Nem tudtam, hogy haldoklom. Később a Csókai professzor, mikor már jobban lettem, mondta, hogy Balázs atya, te tudod, hogy haldokoltam? De nem tudom. Nem félelmetes ám az. Olyan nagy nyugalom van az emberben, de egy készülődés van. Heteken át az volt, hogy jaj, mi lesz a nagy héten, nem vagyok otthon. És mintha egy belső hang mondta volna, hogy ne törődj vele, nem a te dolgod. Nem tudom a breviárimot végezni. Nem is kell, nem kell. A rózsafüzér sem egy. Mondtam már, hogy nem. Hát semmi. Ez a belső hang mindent leállított. Nagyon érdekes. És akkor aztán meggyógyulva jöttem rá, hogy és érdekes, az meg nem jutott eszembe, áldoztattak ott a káplánok engem Ajkai kórházba, és vigyázzunk a megszólással, ugye még haldokolva is lehet ilyent elkövetni. Az egyik fiatal káplán, mikor elmondtuk a bűnbánt imát, mindig feloldozott a gyónási feloldozással. Úgy magamban mondom, ne se tanították meg rendesen. Hát nem, mert ő valóban, én olyan rosszul állapotban voltam, hogy valóban joga volt azt így feloldozni. És csodálatosan körülvettek tényleg ez a 2 káplán atya. És mindig az jutott eszembe, hogyha az ember haldoklik, akkor szeretne gyónni. Eszemágába se volt. Nem az a probléma. Mindent el kell hagyni. Tehát rájöttem, hogy a jó dolgokat is. Most mindent elszakadj el. A bűnt az csak azért kell elhagyni, mert az is, ami belénk tapad. De a jókat is. Imádkoznod se kell, most másképp kell imádkozni. És hát azt nem, most nem tartozik ide. Csodálatos. És az a nagy nyugalom. Tehát semmiben, ne törődj. Most ez veled történik, ez nem kell. Te nem vagy egészen beleavatva ebbe. Na, külön 5 összefüggő, nem egymáshoz tartozó kérdés. Egy szentírási probléma. Szentírás szerint Ádámnak, Évának csak fiai születtek. Hogyan szaporodott az emberiség? A Szentírás nem azt akarja kinyilatkoztatni a földrajzot, a biológiát, a csillagászatot, hanem üdvösségtörténet. Isten és ember kapcsolatáról szól. És hát természetesen azért a férfiakat emlegeti, mert ott megy tovább a család. Feltételezhető, hogy nagyon sok lányuk és gyermekük is született azután. Tehát ez nincsen kizárva. Minden esetre egy megdöbbentő tény van. Kellermayer Miklós professzor mondta el nekem, ez ma az élettan, nem is tudom, hogy mondjuk, tehát az élő sejttel foglalkozók mondják, hogy az egész emberiség egy szülőpártól való. Ez megdöbbentő. És valahol Afrikában mutat ez az egész. Hogy miért hívjátok meg egyszer előadásra. Ez hipotézis vagy tudományos megdöbbenés. De arra vigyázzunk, hogy itt nem azt akarja mondani, hogy nem voltak lányai, meg hogy nem születtek gyerekei, hanem Kain és Ábelt azért akarja elmondani, mert van neki egy mondani valója, hogy ahol az Istennel szakítottak, most kezd rákos daganatként elharapozni a bűn. Most az emberek között, a testvérek között van a gyilkosság. Majd az emberek és az égi lényeknek a kapcsolata. Akkor még nagyobb lesz a Isten, pedig hát, ugye, bélyeget tesz Kain homlokára, azt jelenti, hogy nem szabad megölni. Tehát védelmébe veszi. Akkor vízözön jön, mert elharapódzott az egész világon, ami Isten akkor még nagyobb kegyelmet ad. Új szövetséget köt, kikéri rá. Tehát egyre nagyobb kegyelmet. Akkor a bábeli torony az a legnagyobb bűn, onnét tudjuk, hogy az a végső az őstörténetben. Ez a Szentíró annyit tudott az őstörténetről, mint mi. Egy-két legenda valami eljutott, aminek történeti alapja van, vízkatasztrófa. 60 vízözön történet van, a népek ismerik azoknak is, akik soha nem láttak nagy vizeket. Minden esetre a legnagyobb bűn, lázadás az a bábeli torony, mert az azt jelenti, hogy olyan építmény, aminek az utolsó részében, cikkurátok, utolsó az egy kápolna, ahol befogjuk az isteni energiát, és majd mi működtetjük. Tehát ráteszem a kezemet az Istenire, nagyon nősi, és nagyon veszett nagy kísértés, hogy azért vagyok vallásos, hogy a mi családunkban nehogy valami történjen. Tehát Jézus, segíts be ide! Addig rendben van. Tehát integrálom mindazt, amit Isten tesz, az így besegítés a halálunk előtt. Na de hát akkor mit segített, ha mégis meg kell halni? A halálunk is benne van. Na minden esetre onnét tudjuk, hogy ez a legnagyobb lázadás, ez a birodalomépítés Isten nélkül, hogy erre Isten most már elkezd egy történetet. Ez most már történelem. Meghívja Ábrahámot. És elkezdődik a kinyilatkoztatás. Valószínűleg erre a teremtés történet első 12 fejezetére gondol Szent Pál, amikor azt mondja a római levélben, elharapodzik a bűn, akkor a kegyelem még jobban túlárad. De nem azért, mert a bűn váltotta ki, hanem mert Isten ilyen. És hát ugye ebben a történetben egy láncszem ez a két testvér, hogy tehát a testvérek közötti bűn. Aztán hogyan kötelező betartani pénteki böjtöt közétkeztetésben, nagy böjtben. Két oldala van a kérdésnek. Ha mi adjuk a közétkeztetést, például a katolikus iskolának lenne konyhája, akkor abszolút kötelező. Egyébként most jött ez a hisztéria, szerintem ez is ezzel a nagy keresztény ellenességgel, mert körülbelül 50-60 évvel ezelőtt is még úgy tudták, hogy a szerda és a péntek az tésztás nap. Mert két böjt volt, szerda és péntek. És ezt egész Európa átvette, hát nem is tett senkinek rosszat az egészségébe. De most pont az ellenkező. Egyébként nyugodtan megkövetelhetnénk, mert egy ortodox zsidó a repülőn is megköveteli a kóser ételt, és nagy baj lesz, hogyha azt nem kapja. Akkor mi is nyugodtan, csak mi ez a megkunyászkodó keresztény. Ha mi vagyunk a közétkeztetésen, akkor is nagybőben mindent el kell követni a böjt betartása érdekében, ha tudunk. Hozok egy szelet sajtot, vagy többet eszek reggelire, vagy azt eszem meg belőle, amit lehet. És miért? Nem fogyok úrra a böjt. Márk evangéliumában mindjárt az elején szó van erről. A böjt kérdés, hogy a keresztelő János tanítványai böjtölnek. A te tanítványaid nem böjtölnek. De most ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem böjtölnek, hanem a keresztelő mozgalomban úgy látszik, még több volt a böjt, mint egy általános zsidó szokás körbe. És Jézus pedig hát nem hirdetett új napokat vagy böjtöket. És akkor a következőt mondja. Böjtölhet-e a násznép, amíg itt a vőlegény? Ha a vőlegényt majd elragadják, akkor böjtölhettek. Nem is gondolunk be, hogy két ilyen mondatban benn van az egész evangéliumi üzenet, és benn van az egész kereszténység újdonsága. Egy. Vőlegény. Ha Názareti Jézus azt mondja, hogy én Isten fia vagyok, ezen nem döbbennek nagyon meg. Legfeljebb akkor döbbennek meg, amikor másképp érti, hiszen minden zsidó az Isten gyermeke valamiképpen. Ugye? De az, hogy én vagyok a vőlegény. Izrael vőlegénye a Teremtő Isten. Énekek éneke könyve. Hogy ahogyan a vőlegény szereti a mennyasszonyt, a te fölépítőd, a te teremtőd úgy szeret téged. Ez azért egy késői könyv tulajdonképpen, mert először azt kellett tisztázni, na hát, szegény jó Isten, hogy így mondjam. Mit tegyen az emberiséggel, mint pedagógus? Először is a pogánságból azt kellett megtanítani, hogy nincs sok Isten, csak egy, és az se nem férfi, se nem nő, hanem Isten. Tehát ilyen nincsen, hogy az Isten egyesül egy földi asszonnyal, és akkor lesznek félistenek. Mert Isten nem férfi és nem nő, hanem Isten. Ezt nagyon nehéz megtanulni nekik. Megtanulták. Amikor most már tiszta, akkor lehet arról beszélni, hogy ahogyan a vőlegény vonzódik a mennyasszonyhoz. A te Istened ugyanúgy szeret téged. Tehát az a személyes szeretet, hogy nem cserél föl téged. Most amikor az Úr Jézus azt mondja, amikor itt a vőlegény, hát mit gondolhattak az apostolok, megdöbbentek. Addig ünnep van, akkor lakodalom van, most lakodalom van Izraelben és az egész világon. Majd elragadják a vőlegényt egy-egy erőszakos ige az ő halálára utal. Akkor böjtölhettek. Magyarul tulajdonképpen a böjt minden normális nagy vallásban benn van. Amelyikben nincs, az nem vallás. Ez érdekes. Ugyanakkor, mintha azt mondaná az Úr Jézus, ugyan már, mit törődik azzal az Isten, hogy mi van a gyomrotokban? Hogy üres a gyomrotok, vagy tele van? De azzal igen, hogy miért? Ha azért isztok, esztek, muzsikáltok, örültök, mert Jézus, karácsony, húsvét, vasárnap, akkor az szent ünneplés. Szegény 50-es években paraszt család voltunk, nekünk mindig kétfajta hús, sütemény minden vasárnap. Közben pedig talán még hús se volt úgy hétköznap. De akkor ünnep volt. Na most ezt megérteni, hogy nem az, hogy én most megtagadom magam, meg fogyókúra, meg stb. Hát a fogyókúránk is megvan a maga értelme. Nem, hanem az, hogy pénteken halt meg értem az Isten fia. És valahogy nem csak értelem vagyok, hanem test is vagyok. Például ezért nagyon fontos az, amikor térdet hajtunk az oltári szentség előtt. Még most is hallom, amikor szombat délután virágot vittünk ugye az asszonyoknak, akik díszítették a vasárnapra a templomot, mondjuk elkísért a édesapám, vagy a nagyszülő, nagymama, kisfiam, térdelj le, mert jelen van az Úr Jézus. És akkor letérdeltem olyan általában, mint egy 4 éves gyerek, úgy lerodgyantottam, megfőkeltem. Na most testvérek, hát a térdem is én vagyok. Hát most se értem jobban, hogy hogy van ott, de ott van. És ha ez nincs meg, ez a beavatás, hogy az én testemmel is imádtam őt, mert más előtt nem térdelünk le. Szóval ez a péntek. És ezért van az, hogy nagyböj péntekén kívül pedig azt mondta az egyház, hogy te talált ki. Ne legyen automatikus, hogy akkor, hát akkor jó hal ebédet eszünk, meg nagyon finom dolgokat, hanem tehát, hogy valamit ezért, mert az Úr ezen a napon meghalt, elvitték a vőlegényt most böjtölünk. Pápa támogatja menekülteket, immigránsok befogadását, ők többségben muzulmánok, Európa elmuzulmánosodik, a pápa maga alatt vágja a fát, hogyan látja Európa jövőjét a jelenlegi migrációs helyzetben. Van egy könyv végre, ami megjelent, mégpedig a Szent István adtak, itt is van, egy vékony füzet, érdemes megvenni, Dávid Katalin írta. Erről tárgyalni kell. Egy katolikus a migrációról. Ő érdekes módon olyan idézeteket hoz a Szentatyától, amelyben nem csak azok vannak, ami engem is megbotránkoztatott. Hát ez nem egy 56-os menekülés, ez nem az ő szülei, akik kimentek Dél-Amerikába, de csak ezeket kapta fel a sajtó, és nem vette azt észre, hogy azért ő is különbséget tett, illetve egyre jobban különbséget tesz a valóban üldözötteknek a befogadásával, akiket mi ellenőrizünk és befogadunk, és a politikailag elindított migrációba között egyre jobban kiélesedik ez, de ezt végigelemzi, és hozza mostani beszédeit, ahol nagyon megkülönbözteti. 2. A pápának joga van sok mindenbe tévedni. Erre mondta nekem egy nagyon ortodox hitű püspök, hogy legalább vége lesz a pápa látriának, a pápa imádásnak a katolikus egyházba is. Mert olyan szentjeink voltak, mi? Nem. Ember például egy predikációban is eltúlozhat valamit, mint én is. Nem lehet mindent egyszer elmondani. A pápai csalatkozhatatlanság az, hogyha hit és erkölcs dolgában, ex katedra, tehát azt mondja, mint Péter utódja, szent lelket segítségül hívva, kijelent valamit, ami mindig rejtve volt a szent hagyományba, vagy pedig a szentírásban benne van, úgy jelenti ki, hogy ez többet nem vita téma, hogy a hit letéteményhez tartozik. Tehát nem ex has. Ugyanakkor oda kell figyelnünk a tanítására. mert ő Péter utódja. Erre is oda kellett figyelni, és a másik, hogy ő kezdetben rögtön az, hogy ő pap, tehát az, hogy segíteni, amibe lehet. És ő azt gondolta, hogy hát most, ha jönnek, akkor segítsünk. Hát igen, de egyre jobban azt mutatják be a hozzáértő politikusok. Mert testvérek, az, hogy valakit pappá szenteltek, püspökké szenteltek, nem lett mindentudó. Nem értek a mezőgazdasághoz, nem értek az elektromossághoz, stb. De van pap, aki beképzeli mindezért, ő szereli a villanyt, letorkolja a szakembereket, ő egyházzenész is, minden nem az. Az a kántor dolga, ha ki van képezve, stb. Tehát itt is az van, hogy tudni kell az, hogy itt megkérdezünk embereket. Na most azért a pápa mögött dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogyha ő azért valamiben nyilatkozik, nagyon oda kell figyelni. Ugyanakkor ebbe ő is kiigazodott közben, mert az utolsó megnyilvánulása az, hogy két oldalú a befogadás. Akit befogadnak, annak is változni kell. Na most ez kiderült, hogy ez nem megy. Nem megy, testvérek, tessék elolvasni, újra olvastam a Koránt, először franciául olvastam. A muhamedán hit három könyvben van. A Korán, el lehet olvasni, ebben vannak nagyon szép dolgok, Istenről, Allah, irgalmas, stb. Bár nagy része a kafirokról szól, vagyis mi rólunk, hitetlenekről. Szóval azért vigyázzunk. A másik a szíra és a haszid. A szíra az Mohamed élete. Hát nem ajánlom, és ajánlom. Nem mondok semmit. Iszonyat. És ő a minta. Hogy mit mond a nőkről, azt ne tudják meg a nők. És mit mond rólunk a kafirokról. És ugyanakkor ezekben a kiadványokban, ezeket meg lehet szerezni, és tessék elolvasni, nagyon szépen hátul odaírják, hogy mi nem nyilatkozunk egy muszlim hívőnek a hitéről. Tehát, hogy ezen belül egy egyszerű mohamedán asszony, gyerek, férfi, aki imádja az egyélő Istent, és betartja szépen a törvényeit, tisztelet és becsület. Csak, és most jön egy nagy felismerés, nem én találtam ki, a mohamedán vallás az egybe állam is. Ezt most tessék megtanulni, ezt nem én mondom. Az egy államvallás, illetve vallásállam. Tehát olyan nincsen, hogy bemegyünk egy másik népesség közé, és ott élünk, nem? Ők ott államot akarnak alapítani. Szó sincs asszimilációról. Szó sincs. Megdöbbentő, most nagyon közszékézen forog egy milliárdosnak a neve. Ez a milliárdos a 90-es években tulajdonképpen filozófusnak adta ki magát, és filozófus akart lenni. Hát úgy látszik, nem volt hozzá tehetség, azt abba hagyta, de egy bizonyos tanárától megtanult egy dolgot, akkor lesz béke a világon, minthogyha nem is lenne még rossz szándék, csak butaság van. Amikor kegyetlenül összekeverjük a népeket, és akkor nem lesz veszekedés. Ez az embernek az esze áll meg. Na most össze lehet keverni bizonyos embereket, de egy olyan modern államba beengedni 500 ezeret, 1 milliót, stb., vagy csak 20 ezeret is, akik ők külön államot akarnak, külön rendőrség, külön törvények. Hát testvérek, gondolkodjunk. Ez nem politika. Éppen az a disznóság, hogy úgy is mutatják be, hogy ez egy humanitárius cselekvés. Akkor nekünk el kell gondolni, hogy tényleg humanitárius? Rajtuk segítünk? Nekik abba a kultúrába kellene maradni, és ott segíteni. Vagy a dúsgazdag Szaúd-Arábiának befogadni a szegényebbeket. De amikor egy római szemináriumban, uram, bocsáss meg, a rektor atya megmondta a kispapoknak, hogy befogadok migránsokat, egy családot befogadunk most a szemináriumban, de keresztényt nem. Hát mondom, miért nem írtátok ki az ajtajára Szent Páltól a következő idézetet? Tegyetek jót mindenkivel, elsősorban hittestvéreitekkel. És Dávid Katalin a végén megkérdezi az iszlám menekültektől, hogy hova tűntek a keresztények közületek? Hol vannak? Tehát testvérek, tessék elolvasni. És valóban súlyos érveket hoz arra is, hogy nagyon eltúlozták Ferenc pápának ezt a fogadjuk szeretettel, stb. Szóval a média azért nagyon ki tud élezni dolgokat. Ez most nem az, hogy mindenáron mentsem a Szentatyának ezt a kijelentését, mert hát ő sem politikus, én sem vagyok, az De persze oda kell figyelni rá, mert azért sok okos ember veszi körül, és biztos, hogy megkérdez embereket. De testvérek, ez a könyv, ez tisztába tesz dolgokat. Dávid Katalin, egy katolikus a migrációról. Most nyomtatta ki nekem egy következő esetet. Egy 20 éves muszlim fiatalember két feleséggel, négy gyerekkel kap egy lakást. Több szoba van, stb. És képes is interjút adni, és azt mondja, hogy hát igen, és még két feleség, na most mind a két felesége 18 év alatt van. Ezt az állam nem engedi meg, nekik megengedte. Több nehézség nincs megengedve, neki meg van engedve. És azt mondja, hogy majd, ha jobb lesz a körülmények, akkor még két feleséget, akik otthon maradtak, azokat elhozza. És itt most négy gyerek van. És akkor azt mondják, hogy de miből tetszik megélni? Azt mondja, én magam sem tudom, mert jön a számlámra, az államtól, és én abban azért meg tudok élni. Hát akar-e dolgozni? Analfabéta, semmiféle képzettsége nincs, azt mondja, hát nem akarok dolgozni, itthon akarok lenni a családommal. Most aki ezt elmondja, az politizál? Hát ez hihetetlen. Hát ez nem politika. Egyébként a nemes politizálás pedig kutya kötelessége minden katolikusnak és kereszténynek. Nem az, hogy okvetlenül egy párt és annak minden mondata és minden tagja szenté van avatva, hanem megnézem azt, hogy melyik az, amelyik legjobban szolgálja az én nemzetemet, a családot, stb. A polis, ez görög szó, azt jelenti, hogy város, városállam. Politika az azt jelenti, hogy tegyek valamit a városért, a közösségért. Tehát nem az, hogy megfizetett állás van a görögöknél, hanem azok főleg a férfiak, akik a erejükkel fölül még azon is dolgoznak, hogy ez az egész város működjön. Ez a politika eredeti értelme. És hát ezt vissza kell állítani. És a keresztény embernek ebben benne kell lenni nyakig. Mert ez lenne eredetileg ugye a politika. Aztán egy másik kérdés. Gondolkodik a katolikus egyház a celibátus megszüntetéséről? Hát bizonyos körök gondolkodnak, még mindig is gondolkodtak, és hát ez egy örökzöld kérdés, de az alap kérdés nem pszichológiai, nem csupán, hogy mondjam én, családi kérdés, hanem az alapkérdés az, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus vajon akarta-e ezt? Na most nagyon sok püspökatya és nagyon sok paptestvér, akik sokkal különbek, mint én, és többet tudnak, de lehet, hogy ezt nem néztek utána. Ebben le vagyunk maradva. Azt hiszik, még a kispapunak is mondják, hogy ezt az egyház bevezette. Nem igaz. Máté evangélium 19:1-12. Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságot tör, pont. És fordítva is nyilván, aki más férfihez megy. És erre megdöbbennek, mert azért Mózes törvényében van egy-két kivétel. Jézus azt mondja, kezdetben nem így volt. Ő tudja, mi az, hogy kezdetben van, és Isten mit akar. Erre megdöbbennek, erre azt mondja az Úr is, hogy ezt titeket megdöbbent. Mondok én nektek mást is. Van, aki önként lemond róla a mennyek országáért, amit én most hirdetek, az Isten kapcsolatért. Na most ez a perikópa, ez a szentírási szakasz, a gazdag ifjú meghívása előtt van, amiből én írtam a doktorimat, de ezt nem honosítottam, tehát nem kell azt. A Strasbourgi Egyetemen a gazdag ifjú meghívása, hogy azt nem szerzetesnek és papnak hívta, hanem neki, hogy mindent adj el és kövess engem, ő csak így lett keresztény. Neki mindent el kellett volna hagynia. Tehát az nem egy magasabb állapot, ha tökéletes akarsz lenni, mert a tökéletesség, ezt Máté tette bele, őnála pedig a tökéletesség az a tökéletes szeretet, nem az, hogy mindenről lemond. Tehát az evangéliumi tanácsok igazából nincsenek. Az annak, aki így hallja, annak parancs. És annak a civil embernek, akinek a lelke üdvösségét, a gazdagság tönkreteszi, annak is parancs, hogy ossza szét, mondjon le. Na most, tehát azt bizonyítottam be, hogy ez a perikópa, az Úr Jézusnak ez a gazdag ifjúval való beszélgetése, ez nem törik meg. Nem arról van szó, hogy az átlag keresztény az jó, hogy betartja a 10 parancsolatot, üdvözültök, de van egy arisztokratikus, felsőbbrendű réteg a szerzetesség mondjuk, aki aztán mindent, és az a tökéletes, ez nem igaz. Ugyanígy van itt is. A házasságról beszél Jézus. És azt mondja, hogy az megdöbbent titeket, hogy nem szabad lecserélni a férjet, feleséget, Isten így, nem így gondolta? Mondok nektek mást is. Előfordulhat az, hogy a mennyek országában önként lemond róla. Vagyis úgy érkezik el az Isten országa, hogy a házas férfi a feleségével megegyezve lemond róla. Hát az apostolok házasok voltak, János kivéve. Az csak az eretnek iratokban van, hogy Péter vitte a feleségét Rómába, hogy ne. Vége. De nem a feleség beleegyezése nélkül. Tetszik érteni? Tehát pont az nem volt, ami a görögöknél, hogy gyorsan nősülj meg, hogy felszenteletnénk. Hanem nős embereket szenteltek fel, de akkor, ha vállalta ezt. Na most erre egyre több adat van. Egyre több. Szent Pál is azt mondja, hogy csak egyszer nősültet szenteljetek föl pappá. Miért? Mert ha már többször nősült, meghalt a felesége, 2-3, azt se szerette az egyház. Meg van engedve, azt mondja, de te már testi ember vagy. Neked nagyon sokat jelent ez. Valamelyik Leó császárnak sorban meghalt 3 felesége. És a pápától, hogy ő újra megnősül. Jelen egyházjogban, meg mindig, hát megnősül, hát meghalt a feleség. És azt mondta, nem, mert te testi ember vagy. Neked csak a szex számít. Nem vagy keresztény. Hát, hol tartunk? Na most a másik, hogy nyilvánvaló, hogy a fölnőtteket kereszteltek meg elsősorban, mert azok tértek meg. És ezek házas emberek voltak. Valamelyik szent is, semmit eszembe, aki szent püspök lett, akit a közösség kért, hogy téged akarunk, hát püspöknek. Tehát mondta, hogy én a feleségem, mert nem, én a házasság. Addig könyörögtek, mint ahogy a kettő beleegyezett, és nagyon sokszor az volt, hogy felöltötte az özvegyi fátyolt a feleség, de bele kellett egyezni, később elment apácának, és akkor szentelték fel. Mert ő most már csak az imádságnak él. Természetesen, hogy ez nehéz. Ez az emberi természetet azért szembesíti feladatokkal, de nem kegyelem nélkül, hogyha valakit Isten erre hív, és ha valóban úgy él. De az a megdöbbentő, testvérek, hogy mondok nektek még nehezebbet. Szeressétek ellenségeiteket. Most a szemed látára gyilkolják meg az unokádat. Nem könnyű megbocsátani. És el kell jutni oda, hogy megbocsátok. Azért ez nehezebb. Na most volt egy trullói zsinat.
7 könyv.
Na most ezekről lehet fecsegni, de aki ezeket ne olvass el, azok meg ne szólaljon róla, mert nem tudja. Jáki Szaniszló, a papi celibátus teológiája. Másik, ez a központi szeminárium adta, Alfonz Stikler bíboros, a klerikus celibátus. Minden adatot az ősegyházba feldolgoznak. Még a diákonusoktól is sokszor ezt kérték. És jött egy trullói zsinat, keleti zsinat volt. És Trulló, hát ez a város volt, ahol tartották. És ott azt mondták a görögök, mert mindig nehézség volt, hogy hát mi visszatérünk az ősegyház gyakorlatához, ahol nős embereket szenteltek föl. Igen, de nem úgy ám, hogy gyorsan nősülj meg és felszentelünk, mert érdekes, hogy miután felszenteltek és meghalt a felesége, ő nem nősüled meg még egyszer. Nem is udvarolhat. Ő nem kötődhet többet senkihez. Igen, csak abba tévedtek, mivel helyi zsinat volt, joga volt a zsinatnak tévedni. Abba tévedtek, hogy az ősegyházban fordítva volt. Az, hogy akkor szentelünk föl, ha most már csak az imádságnak élsz. És az egyház lesz a te mennyasszonyod. És ennek van egy érdekes maradványa. Miért van az, hogy a görögöknél a püspök az csak özvegyember lehet, vagy celebsz? Erre tessék megfelelni. Ennek a maradványa. Most, hogy abban az egyház részben így van, szent görög papokat is ismerek, és csodálatosan élnek. Ez az egyház fegyelmi rendelkezés, nem pedig a celibátus. De mindig nyilvánvalóan, hogy egy olyan totális odaadottságot kíván, testvérek. Azért itt a kereszt felé menő Jézusnak a képviselője azért az a pap. A szentmise bemutatója. Most azt senki ne hozza fel, hogy mennyi papi élet ment tönkre, mennyi bűnös pap volt, stb. Akkor mondom, hogy és mennyi bűnös házas volt, és a házasság mégis szentség. De mennyi szent pap volt, és azok voltak az igaziak, hogy ezt a harcot szépen végigvitte, és végigélte. Azt mondja a Newman bíboros, aki anglikán pap volt, és katolizált. Azt mondja, hogy ez egy rossz érv. Tessék elhinni, hogy ugyanannyi protestáns pásztor, ha nem többet, hatodik parancs elleni bűnt ugyanannyit elkövethet, mint a katolikus klérus, ha nem többet. Tehát akkor nem a házasság a megoldás, és nem a celibátus az oka, hogy elkövették, hanem mindegyik engedett a test, a világ és az ördög csábításának. Ez mondjuk világos beszéd. De erre már annyira el vagyunk szoktatva, annyi érzelmes filmet néztünk, annyira érzékenyítve van az agyunk, hogy azt csodálom, hogy egyáltalán meghallgatták. Mert mondjuk nyugaton ezt már egy katolikus közösség nem fogadja el. Tehát nagy bajok vannak. És nem beszélve arról, hogy azért a kettő egy igazi szent házasság, és a papság az egy tövön van. A házasság mindegyik a szüzességgel készül, és azt a csatát vívja meg. Majd a szent özvegység. Hogy mennyire összefügg, valahol olvastam Szent Maximilián Kolbe atya életét. Hogy ő még örök fogadalom előtt, mert egyszerű fogadalmat leteszi egy évre, az még, és mindig elmehet. Nem tett örök fogadalmat. De az örök fogadalom előtt ő megtorpant. És a szenteknek a megtorpanása nem az, hogy jaj, nő vagy nő nélkül, mert nem arról van szó, hogy nehezebb meg könnyebb, mindenki oda kap kegyelmet, csak azzal éljen, ahova az Isten hívta. Hanem a szenteknek ilyen problémája volt, hogy én méltó vagyok erre. És tényleg az Úristen akarja én, hogy erről lemondjak a családról. És erre azt gondolta, hogy elmegy a provinciálishoz, és hát talán ez bejelenti, vagy beszél vele. Hát kiket talál a provinciális atya előszobájában, mint a drága szüleit? Hát ti meg mit kerestek itt? Hát tudod, mi édesapáddal olyan boldog életet élünk. Annyit köszönhetünk neki. Te elmentél szerzetesnek, mi is azt szeretnénk kérni a provinciális atyától, hogy apád is, meg én is belépnénk egy-egy szerzetbe. És a hátra levő életünket így élnénk. Érdekes. Mert ez egy túlzott beteg világba, amelyben olyan arányeltolódások vannak, és olyan egyoldalúságok, megint a házasság az egy csodálatosan ragyogó isteni intézmény. Ugyanúgy, akiket meghívott az Úristen erre a kizárólagos szeretetre, ez is a házasságot tartja fönn. Először azt támadták a papságot, meg a szüzességet, a nővéreket, azt lejáratni minden filmmel, stb. Most az kiderült, hogy azt most már nem mondják, ugye? Most inkább arra biztatják, hogy nősülj meg, megy, menj férhez. De most már arról sincs szó, mert a családot robbantották fel. Tehát most már azt sem mondják, hogy nősülj meg, vagy menj férhez az apácának, mert tulajdonképpen az állandó kapcsolatok a problémák. Tehát az Istentől elszakadt ember szétomlik. És nincsen más kiút, de ez kiút, hogy nagyon erősen újra meg újra belekapaszkodni hát az élő Istenbe. Mert azért nem csak a kisgyerek, az a férj, az a feleség és a szíve mélyén, különösen az első években mit szeretne az, hogy az a másik engem kizárólag szeressen? Akkor is, ha rossz vagyok. Végtelenül. Örökké. Na most ezt egy ember meg tudja tenni, igen, ha az örök Istennel kapcsolatban van. Két dolgot mond Szent János a szeretetről. A szeretet Istentől való, tehát nem a főemlősöktől, a majmoktól. A szerető képességünk fölülről való. A másik kijelentés, hogy Isten a szeretet, erről beszélek most Debrecenben, vagyis, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, mert akkor kit szeretne egyedül lenne. És ezt az ő életét adja nekünk, amikor belevonja az embert abba, hogy atya, tehát apa, anya, gyerek, a közösség. Aztán majd a nagy emberi család, akinek egyedül ő az atya. Hát most a legtöbb ember azt nem tudja, hogy mit kérdeztek, hogy mi az, hogy bolondmise, és hogy mi a válasz. Tehát meg kell nézni. Van egy ilyen fiatal emberek csinálják, sokan bírálják őket, pedig mélységes katolikus hitűek, a Szentatyát is elfogadják Szentatyának, meg tisztelik. Na most ez a katolikus válasz, nagyon kérem, tessék megjegyezni. Katolikus válasz. Ott ezt benyomják, ott megtalálják ezt a bolond misét, illetve hát rossz a neve, mert azok voltak bolondok, akik csinálták, nem a mise. Hogy úgy farsangoltak, hogy a Szent misén lányok táncoltak, de iszonyatos öltözetbe, illetve nem egészen felöltözve, akkor az egyik diákonus, az a celibátust gúnyolta ki, és azon röhögtek. Aztán volt egy Pfarrer, aki katolikus volt, akinek ilyen nagy cofjai voltak, és úgy táncolt ott, és közben volt úrfelmutatás, és az evangélikusokat megáldoztatták. Úgy tudom, hogy azért erre reagáltak már német püspökök is. És akkor még a hazugság, hogy régen is volt ilyen, hogy a régi érsek is megengedte, nem igaz. Kint ment a farsang, és utána volt egy szentmise. Hát van ilyen, hogy vadászok mennek vadászni, és minden is, de van egy szentmise. Akkor ott belül nem engedik be a templomba a kutyákat, mindenféle, és nem ott lövöldöznek. Tehát hazugság, de hogy ide juthatott a mise testvérek, ez szentségtörés. És szerintem ők áldozat. Tehát érdemes elgondolkodni, hogy honnét kezdődött ide, hogy juthat ide a szentmise. Na és ott a választ is megkapják, hát most már nem akarom mutatni, de katolikus válasz. És érdekes, hogy mivel ilyen gyalázatos dolgok vannak, egyre tisztulnak a kérdések. Tehát vigyázzunk, a rosszból a jóisten jót fog kihozni. Például az, hogy ugye német püspökök meg akarják szavazni, hogy ha akinek a felesége evangélikus, hogy az is áldozhasson náluk. Na most egy, tessék betartani az egyházjogot, mert ez a németekre is vonatkozik. Tehát ott van, az interkommunió nincsen, ilyen nincs. Kettő, ott van, hogy halálos esetben az illető azt mondja, hogy én hiszek az oltárszentjében, és nagyon szeretnék megáldozni, akkor megáldozni. Ez mindig így volt. Vagy más szükséges esetben, ha az oltári szentségről katolikus módon gondolkodik. Most ezt a szükséges esetet ki akarják arra terjeszteni, hogy a katolikus férjével eljött, és most ő nagyon ő is szeretne kivonulni a férjével. Hát ez nem szükségeset. És én pedig azt magyaráztam meg, utána nagyon örültem, hogy a Brandmüller bíboros azt hiszem ugyanezt mondta, csak rövidebben, nem fejtette ki, amit kifejtettem, azt, hogy mit jelent katolikus módon gondolkodni az oltári szentségről. Egy. Tudni kell azt, hogy a katolikus pap föl van szentelve, erre kapott egy természet fölötti képességet, hogy átváltoztatja a kenyered és a bort. Az evangélikus lelkész nem kapta. Az ugyanazon a szinten van, mint ti. Csak kapott egy palástot, elvégezte a teológiát, és ő vezeti, de nem pap. Tehát ezt mondtam a Bogárdi Szabó püspök úrnak is, volt egy ilyen hitvita rendezve, ilyeneket kellene, hogy ő megáldoztatna engem, vagy urvacsoráztatna, nem. Én megáldoztatnám, nem áldoztatnám meg. Először is tisztelem a püspök úr hitét. Másodszor, nagyon megdöbbentek, Calvin, amikor tagadja Krisztus valóságos jelenlétét az oltári szentségbe, akkor nagyon katolikus módon gondolkodik. Miért? Mert nem volt felszentelve pappá. Tehát akkor gondolkodott volna katolikus ellenesen, azt mondta volna, hogy a szentség. Tetszik tudni? Tehát, aki katolikus módon gondolkodik az eukariszt, el kell fogadni a papszentelést. El kell fogadni a szent kenetet, és ott megmondtam miért, mert hogy halálos, hogy hívjákon van, és bűnben van. El kell fogadni a gyónást, mert most az a református testvérünk, vagy evangélikus, aki életében nem gyónt, és azért itt ott mondjuk egy abortusz is volt, meg ez, meg az. Az oda mehet áldozni? Tehát az összes szentséget el kell fogadni. Akkor ez nem olyan, hogy bekapom az ostját, hanem vészreveszek a misén. És a misén azt mondjuk, ezért kérem a boldogságos mindenkor szeplőten Szűz Máriát, vagyis a szentek tisztelete. Akkor a katolikus feleségének az anyját temetik. Temetési mise. Ők nem imádkoznak a megholtakért, és a tisztuló állapotot tagadják. Hát akkor hogy vehet részt ezen a misén? Tehát az eukarisztia katolikus felfogása a teljes katolikus hitet követeli, ha erre indítást érez, kérje a felvételét az egyházba. Ha nem, maradjon ott és éljen szentül, és megelőzhet sok katolikust, aki ezekkel a kincsekkel nem él. Na most testvérek, olyan dolgokat kérdőjeleznek ma meg az egyházon belül is, ami nem is kérdés. Nem baj. Ha intelligensen kutatunk, szenvedve, imádkozva, el fog mélyülni a hitünk. Isten mindent felhasznál a mi lelkünk javára és az ő dicsőségére. Amen.